Ez még mindig a prémium kategória.
Bátor Ferenc a nyilvános részvénykibocsátásra készülő DM-ker igazgatóságának elnöke, egyik nagy tulajdonosa a mai vendégem, illetve Virág Ferenc, a Random Capital egyik nagy tulajdonosa, tanácsadója a mai vendégeim, és hát ugye nyilván az IPO-ról beszéltünk, ami nagyon nagy hír a hazai tőkepiacon, hiszen nagyon régen láttunk utoljára nyilvános részvénykibocsátást. És hát beszélgettünk a cégről, illetve a piaci környezetről, arról is, hogy a nyilvános kibocsátást hogyan tervezitek, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit is adtok majd el. Nézzünk egy picit a számok mögé, nekem rémlik egy ilyen 10 milliárdos árbevétel, de hát nyilván ez csak az egyik oldala a dolognak.
Igen, a tavalyi évet a DM-ker több mint 10 milliárdos árbevétele zárta 2019-et, ami egy csúcsév volt a cég életében, és egy elég komoly, közel 700 milliós EBITDA eredménnyel zártuk a tavalyi évet. Most az elmúlt fél év tekintetében azt látjuk, ugye azért, hogy sok minden változott, tehát itt a koronavírus tekintetében is voltak olyan előre nem látható események, ami a cég életét keményen befolyásolták, és így a számait is. De az első fél év alapján is, hogyha összehasonlítjuk a tavalyi fél évvel, a sikerült plusz 15% forgalomnövekedést elérnünk az első fél év számai alapján.
Viszont ezen a soron, illetve az eredményekben én láttam egy mínuszt is.
Eredmény oldalon volt egy olyan mínusz, ami tulajdonképpen sok tényező, egyszeri tényezők során alakult ki. Ez inkább abból fakad, illetve abból lehetett visszavetni, hogy tulajdonképpen volt egy olyan árfolyammozgás itt a vírus hatására is, hogy a januári időszakot 330-as euró árfolyammal nyitottuk, és ez a március-április környékén fölment 360, megközelítette néha 370 forintos árfolyamsávot is, és még olyan előre nem látható dolgok voltak, hogy a koronavírus hatására a beszállítói oldalról szállítói láncbeli problémák jelentkeztek, és ezt érzékelve a cég vezetése úgy döntött, hogy tulajdonképpen túlkészletezi egy picit magát annak érdekében, hogy ki tudja szolgálni a szükséges igényeket, hiszen szállítási határidők a gyártók részére nagyon megnőttek, duplájára, sokszor háromszorosára nőttek, és hiába lett volna üzletünk, hogyha nincs készletünk, nem tudjuk kiszolgálni. Ezt jól felismerte a cég, ez egy nagyon jó döntés volt, és ezt most is tudjuk tartani, vagy most is próbáljuk tartani ennek a döntésnek a pozitív értelembe vett, mondjuk úgy, hogy készlet halmozását, vagy készlet fenntartását, hiszen az igények folyamatosan jönnek befelé, és ezeket ki kell tudnunk szolgálni. Ettől függetlenül úgy látjuk, hogy az EBITDA az az igazán mutató szám a cég életében, ami a működését meghatározza hosszú távon, hiszen ezek a számok fogják, ezekből a számokból tudunk majd mind a befektetők, mind pedig a tulajdonosok részére is akár osztalékot, vagy a beruházások tekintetében, e tekintetben tud a cég további lépéseket, előremutató lépéseket, beruházásokat eszközölni.
Tehát akkor, ha jól értem, és most ne vegyük mondjuk az idei második negyed évet alapul, hiszen ez egy rendkívüli helyzet volt, de mondjuk a tavalyi dinamika az hosszabb távon fönntartható, a növekedési dinamikára gondolok nyilván.
Terveink szerint az idei évben, számításaink szerint hozható a tavalyi év.
Már az idei évben is?
Igen, már az idei évben is, de mivel még nincsen évvége, így bármi közbe jöhet, bocsánat, hogy ilyesmit mondok, de akár egy második hullámot is, hiszen most sajtó, rádió, minden tele van azzal, hogy további második hullám esetleg várható. A legfontosabb a mi részünkről, hogy a tőlünk függő tényezőket inkább, vagy kockázatokat minimálisra csökkentsük, jobban oda fogunk figyelni, és tekintettel leszünk az árfolyam nagyobb mértékű változására, és ezeket próbáljuk kiküszöbölni a második fél évben. Tehát az első fél év tanulsága tulajdonképpen az, hogy megtanultuk, hiszen még senki sem szembesült ilyen jellegű helyzettel, kerülni akartam a válságszót, helyzettel, és ezt a másik félébe szeretnénk applikálni, hiszen az első félében már megtanultuk ezt a helyzetet kezelni lehetőségekhez képest, úgyhogy másik félében erre már sokkal jobban fölkészült a cég menedzsmentje.
Hogyha a cég tevékenységét elnézem, ugye a DM-kerét, akkor mondhatni, hogy már egy makrópapír, hiszen nagyban függ a gazdasági teljesítményétől értelemszerűen a cég teljesítménye is. Na most, hogyha megnézzük itt nem csak a magyarországi természetesen, hanem akár a régiót, akár a globális gazdaság teljesítményét, akkor ez elég borús a jövőkép. Ennek ellenére ti, aki elsősorban gazdasági szereplők számára értékesítek, pozitívak vagytok, miért?
Én azt hiszem, hogy az elmúlt három évben beszéltünk a tőzsdén emeletről arról, hogy elhatároztuk a tulajdonostársam, hogy erre az útra lépünk. Ez egy nagyon erős elhatározás volt, és nagyon nem engedtük magunkat leteríteni az útról. Ez egy óriási átszervezést igényelt a cégen belül. A legfontosabb, az egyik legfontosabb része volt az, hogy tulajdonképpen a tulajdonos és a menedzsment szintet szét tudtuk választani, és itt sokkal jobban tudtunk odafigyelni igazgatósági tagként a stratégiai részre, és a menedzsment pedig nagyon szépen tudja vinni az operatív részt. Ennélkül sokkal nehezebb lett volna ezt a koronavírus által kialakult helyzetet átviselni, hiszen ott sokszor a KKV életében történő napi operatív tevékenység fölörli a menedzsment, az ügyvezető, vagy akár a legjobb alkalmazott a tulajdonos napi tevékenységét, nem tud a jövőre koncentrálni, fókuszálni, hiszen naponta a mindennapi dolgok elviszik a figyelmét. Tehát én úgy gondolom, hogy a tőzsdére vezető út segített ahhoz, hogy piasztársainknak kedvezőbben tudjuk átviselni az első fél évet.
És akkor ez táplálja kvázi bennetek az optimizmust a jövőre nézve is?
Igen, ez is táplálja, és úgy érezzük, hogy most még inkább fölkészültebbek vagyunk, még jobban fogjuk tudni csinálni, és még jobban szeretnénk csinálni, hiszen a tőzsdére lépés egy másik fontos oka volt az, hogy szívesen látjuk a tulajdonosi szerkezetbe mind a saját alkalmazott munkavállaló kollégáinkat, mind a befektető partnereket, mind pedig vevőinket és szállítóinkat. És ez a tőzsdei szereplés, ez egy egészséges cégstruktúrát tud számunkra biztosítani.
Nos, ha én megveszek egy DM Care részvényt majd októberben, ugye valamikor, mit vásárolok akkor, egy növekedési sztorit? Vagy osztalékpapírként fogok tekinteni hamarosan a DM Care-re? Hiszen azért ne felejtsük el, az osztalék is egy fontos dolog. Van ezzel kapcsolatban valami elképzelés, hogy milyen lesz az osztalékpolitika, vagy lesz-e osztalékpolitika?
Egy jó struktúrát gondolatvilággal élünk, de még minden nincsen elfogadva, habár kidolgozva viszont helye közel, igen. Hogyha meg kell határozni a DM-ket, hova lehet elhelyezni a palettán, én mindig azokban a részvényekben bíztam és hittem leginkább, persze vannak más példák is, de leginkább, amik egyszer növekedési sztoriként is tudtak működni, és egyszer vissza is jutottak egyébként a tulajdonosi struktúrának ebből a fajta befektetésből van mi hozadékot. Ugye a hozadékot visszatudni kétféleképpen lehet, csúnya szó a hozadék, mondjuk úgy, hogy részvényesi értéket úgy lehet teremteni többek között, hogy az árfolyamnyereségen kívül lehet fizetni osztalékot, lehet visszavásárolni részvényeket a cég részéről, ami szintén egy juttatás, mert a tulajdonosok el tudnak adni. A DM-kel az első pillanattól kezdve az volt a mondás, hogy amennyiben lakossági alapon akarjuk megközelíteni a dolgokat többek között, és így építjük fel a struktúrát, akkor szükség van arra, hogy egyébként osztalékfizető is tudjon lenni egyszer a cég, és növekedés orientált is. A növekedéshez pénz kell, ez tiszta sor, ezért minél több pénzt kell tudni arra fordítani, hogy a növekedés alapokat meg lehessen teremteni. Ugyanakkor viszont gondolni kell arra is, hogy a hosszú távú lakossági intézmény részvétel egészségesebb és jobban kialakítható, hogyha visszajuthatunk pénzt osztalék formájában. Ennek a folyamatmánya az, hogy most hirtelen egyébként egy komolyabb osztalék rész lesz elhatározva és eldöntve, ha minden igaz is elfogadja a közgyűlés, újra felé van a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank tájékoztató hiányának egyébként ebben a pillanatban még a jegyzéssel kapcsolatban. És ez az 500 is arról szól, hogy adjunk egy lendületet a piacnak, hogy lássa, hogy ez egyszerre tud szólni egyébként növekedéstől, és a befektetői körre kapcsolatos gondoskodásra, odafigyeléstől. Még egy apró gondolat a számokhoz, hiszen kijelölt tanácsadóként részt vettünk egyébként nyilvánvalóan a féléves jelentés elkészítésében is, hogy azért azt úgy kell tekinteni a piacra, hogy a DM-k által képviselt piac nagy összességében több mint 40%-ot esett egyébként az első fél évben. Ezen a piacon tól 15%.
Mekkora ez a piac, bocsánat, hogy közben csak úgy nagyságrendileg, hogy mekkora összegek mozognak ezen a piacon?
Hát a tavalyi évi számokat tudunk konkrétan mondani, hogy teljes évet nézünk, akkor a mezőgazdasági piac az több mint 200 milliárdos piac, az összes szereplő által értékesített gép tekintetében. Az építőipari piac, építőipari géppiac pedig egy közel 70 milliárdos piac, ez Magyarország határain belül értendő.
És akkor ezen belül a DM Care hova pozícionálja magát?
Mi úgy számoljuk, és a szállítóink is, ennek egy elég komoly nemzetközi statisztikája van, hogy tulajdonképpen az építőiparban Magyarországon a top 3 szereplő közé sorolják a DM Care-t most már a piasztársaink is, és a szállítóink is. mezőgazdasági piacon valahol a középmezőny felső régiójában helyezkedünk el, de ott sokkal több a piaci szereplő, tehát ott több mint 140 piaci szereplő van, és itt van még további bővülési lehetősége.
De akkor ezek szerint kevésbé organikusan, inkább akvizíciókban gondolkodtok, ha jól értem?
Tulajdonképpen a 19-ben a tőzsdére lépésünk két fő oka közül az egyik az volt, hogy akvizíciók terén is, vagy más egyéb módon tovább növekedjük a mezőgazdasági piacban betöltött szerepünket, hiszen itt tudunk organikusan tovább növekedni. Valamint a másik oka, miért a tőzsdére léptünk, azt is tőkét vontunk be, az volt, hogy külföldre is ki tudjunk lépni, hiszen ha Magyarországon a top 3 szereplők között vagy, akkor olyan sok mozgási lehetőséged már nincsen. Itt inkább arra van lehetőség, hogy más országban is megpróbáld ezt a pozíciót elérni, és ebben nagyon komoly szállítói támogatást, tehát a Bobcat Doosan ebben nagyon komoly támogatást nyújt az irányunkban, és folyamatosan lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy ezt a tervünket vagy céljunkat elérjük.
Most, ha jól értem, csak Magyarországon forgalmazhatjuk ezt a két márkát?
Most jelen pillanatban
a terveitekben.
Igen, közeli terveinkben szerepe, hogy ez bővüljön.
Gondolom, hogy akkor a környező országokra gondoltak elsősorban.
Környező országokra és még esetleg távolabbi országokra is.
Érdekesség, ugye az osztalék, mert erre szeretnék én visszatérni, hiszen ez a befektetőknek azt gondolom kulcskérdés. Most mekkora osztalékra lehet számítani? Ugye most körülbelül 42-43 forinton mozog ugye a részvény. Úgy emlékszem, hogy az átlag az 43 forint.
42-43 forint az átlag, így van. 1,9 forintot javasol az igazgatóság a közgyűlésnek az elfogadása. Hozzá kell tenni, hogy ezzel kapcsolatosan döntés már született tavasszal, csak ezt kiterjesztettük éppen azért, hogy az IPO-ban szereplő részvényesek is tudjanak majd ebből kapni. Ha úgy tetszik, akkor ez szeptember 22-én megerősítése annak, hogy ezt kiterjesztett közben a tavalyi éves teljesítmény után mindazok tudnak benne részesülni, aki egyébként az IPO utáni tulajdonosi szerkezetet jelentik egy adott forduló napon, ahogy ez a tőzsdén egyébként szokásos.
Tehát magyarul megveszem az IPO-ban a részvényt 38 forintért, és már is osztalékot, tehát még kevesebbért veszem meg.
Gyakorlatilag igen, tegyük hozzá, hogy közgyűlési és Magyar Nemzeti Bankos elfogadás alapján.
Igen, igen. Ezt mindig hozzáteszed, de hát akkor
igen, én is még egyszer hozzátenem, hogy a
közgyűlésnél mindig... nem lesz gond a tulajdonosi struktúrát
ez
elnézve.
Van, de akkor még ott van Magyar Nemzeti Bankos tájékoztató elfogadása is, bár őrült edővel dolgozunk azon, hogy ez megtörténjen. Hozzá kell tenni még azt a dolgot, hogy ugye még harmadik elemként belép a visszavásárlási kötelezettsége is a DMK-nek, egy garantált számlán elkülönítve tartott pénzzel. Tehát gyakorlatilag összességében ez a sztori egy kedek sztori. Mégis akkor válik igazán kedekké, hogyha a tevékenység is úgy tud alakulni, hogy például ne az legyen az alapvető szempont, hogy ezeket a részvényeket vissza akarják adni. Tehát itt, hogyha a miért és a hogyanra van a kérdés, akkor egyetlen azt lehet mondani, hogy mi hiszünk abba, bár a jövő bármit írhat, de bízunk abba, hogy a DMK egy jó prosperáló cég, ebbe érdemes tulajdonosként benne lenni. A számok ezt igazolják, a jövő évben ebbe az irányba haladunk, akkor azt lehet majd kijelenteni, hogy továbbra is érdemes benne maradni. Hogyha viszont valaki úgy dönt, hogy nem, akkor még mindig ott van a 38 forintos visszavásárlási garancia. Itt lehet kalkulálni azzal, hogy hogyan lép ebbe be az osztalék, hogyha a 38-hoz hozzáadom az 1,90, az már majdnem 40. Még egyszer hangsúlyozottan, hogy a cél az, hogy sok ember legyen. Mi azt gondoljuk random capitalként egyébként, hogy akkor tud életre kelni egy részvény, ha minimum 3-400 különböző lakossági befektetője van. Ez már egy olyan matrix, ami a gondolatokat, igényeket, akaratokat, kötelezettségeket a piacra hoz. Magyarán valami miatt én veszek, valami miatt én eladok, 3-400 embernek a matrixa már napi jelleggel tud valamilyen fajta állandó forgalmat biztosítani, és amit mondtál, teljesen igaz, hogy csodát nem lehet várni egy olyan papírtól, ahol nagy szereplői hányadal nincsenek benne a részvényesek, ezért ma még ez egy igen alacsony forgalmú papír. Nagyon bízunk benne, hogy ez egy sokkal magasabb forgalmú papírrá fog majd nőni az elkövetkezendő időszakban, években.
Ugye számomra nem volt egyértelmű, hogy akkor tulajdonképpen most ki áll az eladói oldalon, vagy kik állnak az eladói oldalon, és mekkora, ugye azt mondtál, 500 millió forintot terveznek bevonni, de hogy ez százalék arányban mit jelent a tulajdonosi struktúrán belül?
Ez kb. Azt jelenti, hogy 10% lesz maximálisan az, ami úgy kerül piacra, hogy nem kerül piacra, mert hogy ugye ez egy tőkeemelés. Tehát gyakorlatilag senki nem ad el, a cég bocsát ki új részvényeket, amiből befolyó pénz a cég gazdálkodásához illeszkedik, illetve a visszavásási kötelezettségnek a részét fogja képezni. Én azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy struktúrált dologról van szó. Minden IPO-hoz írjuk hozzá azt, hogy azért bocsát ki egy társaság, hogy tőkéhez jusson. Én az egy picit ezt most ebbe a pillanatba butítanám, és azt mondanám, hogy az elsődleges szempont nem ez. Az elsődleges szempont egészen szépen megfogalmazva a tulajdonosi szerkezet optimalizálása, ami a lakossági befektetők körének bevonásával fog majd a második lépcsőben megvalósulni, és a harmadik lépcső pedig a külföldi intézmények felé való fordulás jövő.
Mert hogy nyilván az ott a kérdés, hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa?
Hát a sors az egész egyszerű. Nagyon sok mindenbe tudja felhasználni a DM-ket, amennyiben nem kell visszavásási kötelezettségbe részén, többek között, amit a Feri az előbb elmondott, és ez határozott cél, egyébként megfogalmaztuk a már tavaly a stratégia felállításánál a private placement esetében is, hogy határozottan piacot akar szerezni a DM-ket, határozottan nőni akar, teheti ezt akvizíciókkal, teheti ezt a tevékenységek kiterjesztésével, nem titok egyébként, ebben is kommunikáltunk, hogy azért van lépés abban, hogy külföldre indul, és elkezd gyakorlatilag felépítménnyel rendelkezni a DM-kel, ahol tud szolgáltatni. Nagyon fontos, mert ez talán nem egészen egyértelmű. A Fedieknek ez minden nap egy adottság, de ki kell hangsúlyozni, hogy a Doosan, Bobcat kizárólagos márka képviseletét látják el Magyarországon. Tehát ez egy erő és egy óriási bizalom a külföldi szolgáltató részéről. Ezzel a összességgel akarnak kilépni a nemzetközi piacokra is, ami azt jelenti, hogy akkor tudják ezt jól megvalósítani, hogy hazóban az országban, ahova beteszi a DM-kel a lábát, ezeknek a beszállítótnak gyakorlatilag a támogatásával és a szerződéses jogviszony kialakításával tudja azt megtenni. Tehát, ha valaki majd külföldön, ahova a DM-ket belép, szeretne Doosant, Bobcatet vásárolni, akkor úgy tudja megtenni, hogyha a DM2-től veszi majd meg. Ezek tervek, még egyszer felhívom a figyelmet, hogy az IPO pedig a közgyűlés és a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatójához kötött dolog.
Ez nagyon jó hangzik, nagyon szép jövőkép. Azt gondolom, hogy izgalmas is lesz ugye ez az IPO, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag alig ha van bármilyen veszíteni valója befektetőnek, ha megvásárolja ezt a részvényt, hiszen a visszavásárlási garancia, ugye azt említettük. A nagy kérdés az, van rá igény, van kereslet, lesz, aki megvegye?
Most vagy soha. Soha nem történt még olyan dolog, ami kimondtan arra lett volna építve, hogy próbáljon egy olyan fajta konstrukciót elhozni, ami alapján úgy próbálja az érdeket érvényesíteni, akár a cég részéről, a tulajdonosi struktúra kiterjesztésével, akár a lakossági szegmensbe, hogy az úgy felfoghatóan, értelmezhetően, tanulási alapokon, befektetési szándékkal, de mégis, tényleg így, mégis egyfajta idézélbe tett garancia rendszerre próbálja azt érvényesíteni. Hogyha a fiam lenne 18 éves, de sajnos még csak 16, így hát számát nem tud nyitni, mert 18 évesnek kell lennie, hogyha megakadnám, hogy próbálja a tőzsdét, ha azt szeretném, hogy naponta nézze, hogy mi történik az árfolyammal, hogyan változik, hogyan megy, ha szeretném megismerni, hogy mi az, hogy osztalékot kapni, a tulajdonosi jogok érvényesíteni, a vált eredményéből részesedni, és ráadásul tenni ezt úgy, hogyha úgymond nem tetszik, visszaadhatom alapon, akkor erre jobb lehetőséget én az elmúlt években nem láttam. Nem azért, mert én találtam ki, hanem azért, mert így gondolom. Kell egy sok a magyar piacnak. Ezt a sokkot sokféleképpen szerettem volna felállítani Magyarországon, többek között a nyugdíjrendszer átalakításával, egyebekkel nem találtunk szót benne. Nem tudtam elérni hatóságoknál, helyeknél. Most csinálunk egy nyilvános részénkibocsátást, amiben belepakolhatjuk a sok-sok évtizedet, és hogyha ezzel együtt nem sikerül produkálni a dolgot, akkor azt gondolom, hogy az nem csak a személyes kudarcom, hanem akkor az a magyar tőkepiacnak és a lakossági piacnak sajnos a kudarca, amire nem az emberek tehetnek, talán nem kommunikáltunk akkor eleget az elmúlt évtizedekben, mint szolgáltatók a lakossági piac fejlesztéséért.
A Fiat példájával sikerült egy picit talán az állatorvosi ló esetét felhoznod itt a DMK kapcsán, azért kedves hallgatók, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy mindez, amit hallottak, ugye ez nem minősül befektetési tanácsnak, amennyiben befektetéseken gondolkodnak, általában is kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Mai vendégeimnek, Bátor Ferencnek, a DMK egyik tulajdonosának, az igazgató tanács elnökének, illetve Virág Ferencnek, a Random Capital tulajdonosának és tanácsadójának nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Várunk vissza máskor is nagy szeretettel, remélem, hogy illetve biztos vagyok benne, hogy ejtünk még szót erről az IPO-ról.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük szépen.
Ha tehetik, kedves hallgatók, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.